Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Az Ő tette Szent Palástját Vádáimra című műsorunkban folytatódik tovább a mai műsorban is az úgymond tanúságtétel a papi hivatásról, és most egy különleges papbácsival fogok beszélgetni, akit megkérek, hogy a vonal túlsó végén nagy szeretettel köszöntök is, és hogy mutatkozzon be.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak. Ez a második megszólítás, illetve köszönés azért fontos, mert görögkatolikus áldozópap vagyok, és egy kicsit ezt az oldalát is hadd kerekítsük ki. A nevem Pallai Béla, 1974. június 24-én születtem, és Szatmáron végeztem az általános meg elemi iskolákat, majd érettségi előtt elkerültem Esztergomba, a Temesvári Telbár Ferences gimnáziumba, a 12. osztályt ott végeztem, leérettségiztem, és jelentkeztem Nyíregyházára, Szent Atanász görögkatolikus főiskolára. Elvégeztem a szemináriumot, a főiskolát, aztán 3 évig nem sikerült szentelődnöm, mindenféle okok közbejöttek. Latint tanítottam egy gimnáziumban, éneket egy másik iskolában, hittant egy harmadik iskolában, legfőképp a megélhetés miatt. Aztán 3 év múlva Johann Sisestján megyéspüspök, nagybányai megyéspüspök felszentelt és kihelyezett nagypeleskére. Egy kicsike kis 750 lelkes faluba, ahol 400 görög katolikus élt, rögtön a határ közelébe, tőlünk nem messze már Magyarország.
Volt-e neked olyan ideálod akár az iskolában, vagy akár otthon a szülők, nagyszülők részéről, ahol megkaptad te ezt a hivatást, úgymond, hogy mikor kezdted érezni azt, hogy én most pap akarok lenni?
Általában, ahogy így az ember lassan öregszik, és visszahallja az idős papoknak a megemlékezéseit a gyerekkorról, valamennyien elmondják, hogy gyermekkorukban volt olyan élményük, vagy olyan érzésük, olyan indítatásuk, hogy felveszik a vállukra a törölközőt, vagy a plédet, saját maguknak töménezőt készítenek, kelyhet egy pohárból, megterítik az asztalt, és egy eldugott kis zugban ők is úgy miséznek, ahogy azt látják, tapasztalják, azoktól az áldozópapoktól, akik példamutató élettel megmutatják, milyen is papnak lenni. Hát nekem is volt ilyen, persze nem Szatmáron, hanem egy vakáció alkalmával az egyik padlásszobában. Én is kipróbáltam, hogyan is lehet gyerekként misézni. Valószínű azért, mert ezt jó példáktól vettem, láttam, vagy egy kicsit úgy elloptam, azoktól a papoktól, akik mellett felneveltettem. Fontos elmondani azt, hogy abban az időben, amikor egy gyerek voltam, akkor a görögkatolikus vallás a tiltott vallás volt, és mi római katolikus templomba jártunk, Szatmárnémetibe, az Árda templomba, ahol néhai Reiser Pál megyéspüspök volt akkor a káplán, vagy az adminisztrátor ott, mielőtt még püspöké szentelték, Rossz István, főtisztendő Rossz István, aki ugyancsak már elköltözött az élő földjéről, és már onnan a mennyországból tekint ránk, hogy valóban valódi keresztényeket nevel belőlünk. Nagy élmény volt az, amikor én vihettem, és milyen nagy harc volt, hogy én vihettem persze, amikor elértem abba a korban, a feltámadási körmenetben feltámadt Krisztus szobrát, és ott nevelkedtem egy olyan templomba, ahol elődeim is, illetve családtagjaim is részei voltak a vallásos közösségnek. Azt is el kell mondani, hogy a családomban nem én vagyok az egyedüli áldozópap, édesapám is görögkatolikus áldozópap, még aktív Szatmárnémetiben, a Szent Miklós görögkatolikus templomban, de nagyapám is pap volt, és dédnagyapám is pap volt, sőt, még megvan az a csíkos asztal, ahogy én nevezem, amin engem titokban megkeresztelt, mert hogy görög katolikusnak lehessek, legyek keresztelve, ezért otthon titokban keresztelt meg, és valahova az egyik templomban, pontosabban a Hildegárda templomban, Szatmáni Metibe oda jegyeztek be az anyakönyvbe, és mivel a görög katolikusokat, mikor megkeresztelik, rögtön meg is bérmálják utána, nekem a bérmálásnak a tényét úgy írták be, hogy szükségből megbérmálva. Tehát amikor a nővéremet bérmálták, ő római katolikusként bérmálkozott az Áza templomban, akkor nekem nem, én nem tudtam ott állni mellette, én a kórusról figyeltem, mivel én már meg voltam bérmálva.
Igen, akkor elkerültél középiskolába, és ott tovább érződött, fejlődött benned ez az érzés?
Hát a ferences testvérek tettek hozzá egy jó lapáttal, hogy ez a papi hivatás kialakuljon. Nem mondhatnám azt, hogy olyan hívást kaptam, hogy mintha telefonon rögtön szól a Jóisten, hogy na, belőled papnak kell lennie, és irány a papi iskolába. De megvoltak azok a családi és háttérbeli neveltetéseim, amelyek jóval rányomták a bélyegét arra, hogy ezt a hivatást válasszam. Aztán valóban az esztergomi évek is hozzátettek sokat, és a szemináriumi évek is, hogy megbizonyosodjék bennem az, hogy igenis jó útra léptem, és nekem ezt a hivatást kell követnem. Aztán időközben egyre jobban megbizonyosodott az, hogy nem tévedett a Jóisten, amikor meghívott a szőlőjébe. Nem könnyű benne a munka, de igyekszem helytállni.
A középiskolában volt-e olyan, aki valóban ideáloddá vált, aki tényleg a tanárok között, vagy akár iskolatársak közt, aki úgy fejlesztette benned ezt az érzést?
Ugye Esztergom elég messze van Szatmárnémetitől, és annak idején úgy történt ez a választás, hogy én oda kerüljek, hogy a nővérem felvételizett egy nyáron a Zeneakadémiára, de sajnos nem vették fel, és az ottani találkozások és beszélgetések kapcsán más papokkal azt az eredményt hozták, hogy próbáljam meg, és jelentkezzek én a ferencesekhez, nem mint szerzetes, hanem mint középiskolai diák. És ott a Ferences gimnáziumban valóban voltak olyan nevelőtanárok, akik nem csak arra törekedtek, hogy a tanulmányt, a tudást, az iskolai ismereteket belénk verjék, hanem a délutáni iskolában, meg a tanórákon azt is hozzátették, hogy az Úristenhez közelebb kerüljünk. Volt kápolna, ahol szívesen vártak, és szívesen láttak, voltak lelki beszélgetéseim, és van egy fontos jelenet még ebben a történetben, hogy ugye azzal kezdtem, messze van Szatmárnémetitől, én itt a szüleim elvittek, és én ott maradtam úgymond egyedül, mikor már hátrafordultam, már csak azt láttam, hogy az autó az édesapámmal, az édesanyámmal már hazafelé tart, aztán egy hónap, másfél hónapig én haza se tudtam jönni. És rám bíztak egy római katolikus, akkor az esztergomi szemináriumnak a prefektusa volt, utána egyetemi lelkész, tévéreferens, dr. Pákozdi Istvánra, akinek a keze alatt úgymond kikupálódtam. Ő volt az, aki rám nézett, ő volt az, aki megkérdezte, hogy vagyok. Hozzá el tudtam menni bármilyen problémámot, szinte második édesapámként tekinthettem rá, és az ő példája is nagyon sokat segített az én hivatásomnak a kialakulásában, és választ adott arra, hogy igen mondjak az út hívására.
És akkor jöttek a teológiai évek?
A teológiai évek nem voltak könnyűek, nekem nem nagyon ment a tanulás, őszintén megmondva. Nem olyan jó az én agyam, hogy mindent befogadjon, de végig gürcöltem, és végig, úgymond, szenvedtem, lehet mondani. Kikupálódtam, és elvégeztem Nyíregyházán a szemináriumot. Valószínűleg azért is volt fontos, hogy én Magyarországról érettségizek, hogy könnyebb legyen a felvételi annak idején a szemináriumban, De fontos azt is megemlíteni, hogy annak idején a pap képzést, azt a külföldi papoknak a képzését, az dr. Keresztes Szilárd, most emeritus püspök, kezdeményezte és ápolta, nagyon jól koordinálta, és kinevelte azokat a papokat, akik vállalták azt, hogy külföldön tanulnak, de visszajönnek saját szülőhazájukba, és itt dolgoznak. Mert ugye a mai világban már az van, hogy az ember kimegy külföldre tanulni, bármilyen más téren, és kinmarad, ott telepszik le. Mi nem írtuk alá ezt, vagy nem emlékszem, hogy aláírtuk volna, hogy nekünk vissza kell jönni, de a szívünk is visszahívott, és a munka is, mert nem azért neveltek belőlünk papokat, nem azért tanítottak ki bennünket, hogy az ottani híveket szolgáljuk, azért is, mert ugye közösségben vagyunk még mindig egymással, hanem azért, hogy az itteni híveknek, az itteni egyházközségeket el tudjuk látni azzal a munkával, amit az itten tanuló román papok nem tudnak és nem képesek véghez vinni, hisz magyar hívekhez kellett kerüljünk.
És akkor megtörtént a papszentelés, hát mondtad, hogy addig még dolgoztál, tanítottál, amíg megtörtént a felszentelés. Mi késztetett az alatt az idő alatt is arra, hogy aztán pap legyél, amíg tanítottál?
Hát a 3 év az nem rövid idő, és sokan meg szokták kérdezni, hogy bírtam én ezt ki, hogy elvégzem a papi iskolát, a szemináriumot, a teológiát, és utána nem teljesedik be, illetve nincs korona a tetején, és 3 év az alatt sok minden történhet az emberben, elkedvetlenedhet, feladhatja. Hát valószínű, hogy sokat segített az, hogy édesapám mellett lehettem, aki akkor aktív pap volt, és mindig megtaláltam a helyem a helyes út felé. Annak idején még nem volt templomuk a román görög katolikusoknak Szatmárnémeti benne, ők nehezebben kapták vissza az egyházi ingatlanokat, és sokáig a városnak a főterén miséztek, és minden ünnep utáni második nap a máramarosi megyés püspök ellátogatott Szatmárnémetibe, és ott misézett. Ez egy ilyen kültéri misén szentelt engem diakónussá az akkori püspök, most már ő is elhunyt, és már nincs közöttünk, és rá egy 40 napra fel is szentelt áldozó pappá. Érdekes, hogy annak idején a papokat, akiket szentelt, mindig abban a templomban, vagy abban a közösségben szentelt, ahová kerültek. Én voltam az első, akit téren szentelt diákónusnak, és Sinérváraján szentelt áldozó papnak. Tehát nem magyar helyen. De később a történelem kompenzálta ezt, és ahová kerül az ember, oda mindig ellátogatnak olyan magyar főpásztorok is, akik ezt a sebet egy kicsit úgy kidörzsölik és meggyógyítják.
Nálunk a római katolikusoknál papszentelés előtt választani szoktunk egy szentírás idézetet, ami a papi elmondatunk. Nálatok volt ilyen? Van ilyen?
Nálunk is van ilyen, és én is választottam egyet, de inkább a diákonusi, illetve nem is a diákonusi, még a beöltözési jelmondatom az, ami végig kísérte az életemet, az 50. Zsoltárból, tiszta szívet teremts bennem, Uram, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben. Ez nem mondom, hogy minden nap előkerül, de amikor az 50. Zsoltárt imádkozzuk, akkor ugye a szívembe üt, és megerősít engem abban, hogy nem véletlen az, hogy ezt a reverendát én felöltöttem, mert ugye a papság nem a papszenteléssel kezdődik, hanem valóban a meghívással és az első ruhának a felvételekor. Sőt, manapság már úgy tudom, hogy papi civileket is szoktak így szentelni, akik még nem vehetnek fel reverendát, hogy ők is érezzék ezt a kiválasztottságot, de én mikor a reverendát tettem magamra, ez nyomot hagyott az életemben, és inkább ez a jelmondat az, ami végig kíséri, remélem, végig fogja kísérni egész papi életemet.
És akkor arról beszélnél egy picit, hogy hol voltak az állomás helyeid? mint pap?
Erről nagyon könnyű beszélni, egyetlen egy állomás helyen volt. 20 évvel ezelőtt ugye kihelyeztek egy, ahogy már említettem, egy határ széli kis falucskába, nagyfelestére. Pont most van 20 éve, illetve július végén volt, de hát ebben az évben jubileumot ünnepelt a nagyfelestei görögkatolikus egyház, mert 1821-ben tették le az alaptörét a görögkatolikus templomnak, és 2-3 évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, amikor a templomot újjá kellett egy kicsit alakítani, mert már életveszélyessé vált, ugye torony kereszt elferdült, és vihar leverte, végig söpölt rajta egy vihar a tetőn, az egész nyergen, a tetőnyergen leverte az összes cserepet, egy fát kis kidöntött a templom előtt, és ennek a restaurálásnak a vége az lett, hogy az idén, október 1-én felszentelhettük ezt az új, újra szentelhettük, vagy inkább a munkálatok megszentelését végezhette Kocsis Fülöp érsek metropolita. Sajnos a saját püspökön pont abban az időszakban került karanténba, ilyen koronavírusos eset, és nem jöhetett el, de megkérte a magyarországi főpásztort, hogy végezze el ezt a munkálat megszentelést, és az is szép volt, hogy mivel Szent Mihály és Gábor arkangyalok temploma vagyunk, és sem tollat vagy tallut nem találtunk az oltárba, de amikor kibontottuk, még erekese volt az oltárban, nem tudom a történelem során, hogy sikerült ezt így végig élni, ezért most erekje is került az oltárba, mégpedig nem is akárki, hanem Szent László királyunknak egy csont erekjéje, ő azt helyezte be Kocsis Fülöp metropolita érsek.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetés tanúságtétel következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan erült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával, újra igent mondok neked, nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.